Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a barátságkőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Orbán Viktor levélben azt írta, Zelenszkij 4 éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Ön 4 éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt 4 évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, azt is látják, hogy Zelenszkij, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttassanak egy ukrán barát kormányt Magyarországon. Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú barátságkőolajvezetéket. Az ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető áru energiaellátását veszélybe sodorják, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Ha Ukrajna tartósan zárva tartja a barátságkőolajvezetéket, az brutális benzinár drágulást hoz, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, ennek egyik oka, hogy az Urál és a Brent típusú olaj közötti árkülönbség legalább 13 dollár, a piaci árat nézve, a Brent szállítási költségével is számolva pedig az árkülönbség 20 dollár fölött van. Továbbá, ha ellehetetlenül a 100 halombattai, többségében uráli nyersolajat finomítani képes olajfinomító működése, akkor Magyarországnak finomított olajat kell vásárolni. Így az árkülönbség még nagyobb lesz. A barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs. Erről szintén Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztere beszélt a kormányinfón, hozzátette. Az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas azt mondta, nem szakértőket, hanem katonákat kell küldeni Szlovákiának és Magyarországnak Ukrajnába. Ebből is jól látszik, hogy a barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs. Gulyás Gergely közölte, az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot, miközben egyértelmű és világos adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a barátság kőolajvezetékben semmilyen a vezeték elzárását indokló kár nem keletkezett, sőt pillanatnyilag a vezeték kiinduló pontját Tatárföldön éppen az ukránok támadják. Az elmúlt héten több mint 76 milliárd forint értékű beruházás kezdődött meg, vagy fejeződött be Magyarországon, ismertette a kormány szóvivő Budapesten a kormányinfón. Vitályos Eszter közölte, jelentős beruházással erősíti piaci pozícióját a magyar tulajdonú Baromfi Ipari Vállalat, a Mastergood Kft., amelynek 72 milliárd forint értékű kapacitásbővítő fejlesztéséhez a kormány 22 milliárd forint támogatást nyújt, hozzájárulva 600 új munkahely létrehozásához. A kormány szóvivő arról is beszámolt, hogy a magyar tulajdonú Biolab ZRT 1,3 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Pomázi telephelyén, amelyhez a kormány 520 millió forint támogatást nyújt. A beruházás 25 munkahelyet teremt, tette hozzá. Magyarország továbbra is azon tagállamok közé tartozik, amelyek nem fogadják el az Európai Unió kohéziós politikája és a vidékfejlesztési agrárforrások összevonását egységes alapba, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Brüsszelben. az EU tagországok általános ügyekért felelős tanácsának kohéziós ügyekkel foglalkozó ülésére érkezve Navracsics Tibor hangsúlyozta. Magyarország nem támogatja az új struktúrát és az egységes alap létrehozását, amelybe a kohéziós politika és a vidékfejlesztési agrárpénzek is belekerülnének. Végül az időjárásról. Napos száraz idő várható délutántól, főként a Dunántúlon, kevés fátyol felhővel. Az Észak-Dunántúlon nagyobb területen megélénkül a déli esszél. Máshol gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 6 és 13 fok között alakul. Délnyugat-nyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére mínusz 2 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium Iskola Rádiós műsorát hallják.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Ózdi Szíksziből. Mai adásunk középpontjában a továbbtanulással. Egy olyan téma, amely minden végzős diák életében előbb-utóbb meghatározóvá válik. Az adás első részében bemutatjuk az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium képzési lehetőségeit, gimnáziumi és technikumi képzéseket, valamint azt, hogy milyen utakat nyithat meg egy-egy döntés. Ezt követően egy kerekasztal beszélgetésben diákok szólalnak meg, két végzős és két kilencikes tanuló osztja meg tapasztalatait, elvárásait és tanácsait. A beszélgetést Bari József 9. ennyosztályos tanuló vezeti. Végül pedig egy beszámolót hallhatnak a budapesti edukáció kiáltáson szerzett élményekről és tapasztalatokról, amely segít eligazodni abban, milyen lehetőségek várnak ránk a középiskola után. Tartsanak velünk!
A továbbtanulás során sokan keresnek olyan iskolát, amelyben nem csak tudást, hanem biztos iránymutatást is kapnak. Az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium ezt kínálja. Támogatást, fejlődési lehetőségeket és jövőképet. Az iskola gimnáziumi képzése egy egyéves angol nyelvi előkészítővel indul, amelyhez nem feltétel a korábbi nyelvtudás. Ebben az előkészítő évben a diákok heti 14 órában tanulnak angolt, emellett második idegen nyelvként németet vagy franciát választhatnak. A nyelvi előkészítőt 4 év általános gimnáziumi képzés követi, amely széleskörű általános műveltséget ad és tudatosan készít fel a felsőoktatásban való továbbtanulásra. A 11. és 12. évfolyamon választható fakultációk segítik a diákokat abban, hogy érdeklődésünknek és továbbtanulási terveiknek megfelelő tantárgyakból emelt szinten és elmélyült tudást szerezzenek. Különös tekintete az érettségire és az egyetemi felvételére való felkészülésre.
A technikumi képzés 5 év folyamos, és azok számára ideális választás, akik az érettségi mellett egy olyan szakmát tanulnának, amelyek később könnyen el lehet helyezkedni. A képzés végén a diákok nem csak érettségi bizonyítványt kapnak, hanem technikusi végzettséget is szereznek. Ez emelt szintű érettségnek számít, és kifejezetten előnyt jelenthet a szakirányú felsőoktatási felvételi eljárás során. Az iskola technikumi kínálata több, egymástól jól elkülönített területet fed le. A logisztikai technikus képzés végén a szállítmányozás, raktározás, árumozgatás és ügyintézés terén jártas szakemberek kerülnek ki az iskolapadból. A gazdálkodás és menedzsment ágazatban 2 szakma közül választhatnak a diákok. A vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés azoknak szól, akiket az irodai munka, a szervezés, az ügyfélkapcsolatok és az üzleti adminisztráció érdekel. A pénzügyi számviteli ügyintéző okleveles technikus szakma viszont a könyvelés, az adózási és gazdálkodási ismeretek iránt érdeklődők számára kínál biztos alapokat. Az informatikai távközlés ágazatban a szoftverfejlesztő és tesztelő szakma érhető el. A diákok programozási alapokat, szoftvertesztelést és szakmai angol nyelvet is tanulnak. Ez a képzés különösen jó kiindulási pontot ad az informatikai felsőoktatási továbbtanuláshoz, de a munkaerőpiacon is jól hasznosítható tudást nyújt. A technikumi képzés során a közismereti tantárgyak mellett nagy hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak és a gyakorlati elemek. Így a diákok fokozatosan, több éven keresztül készülnek fel a technikusi vizsgára. A technikumi osztályok tanulói emellett havi ösztöndíjban is részesülnek, amely nem csak anyagi támogatás jelent, hanem visszajelzés is a szakmai teljesítményről és a kitartó munkáról.
Az iskola katolikus intézmény, ezért az oktatás része az értékalapú nevelés. Minden tanuló heti 2 órában hittant tanul. Emellett fontos szerepet kap az idegen nyelvoktatás, a digitális kompetenciák fejlesztése, a sportélet és a közösségi programok, valamint a nemzetközi kapcsolatok és külföldi szakmai gyakorlatok. A SIXI célja, hogy a diákok ne csak egy iskolát, hanem egy jövőképet kapjanak.
A felvezető után most egy kerekasztal beszélgetéssel folytatjuk a műsort. 4 diák ül itt velem, 2 végzősök, 2 pedig 9-esek. Gimnáziumi és technikumi képzésből is. Kérlek titeket, mutatkozzatok be röviden.
Az én nevem Mustas Tamás, 15 éves vagyok, 9B osztályba járok, ez egy pénzügyes és vállalkozásos osztály, de én személy szerint pénzügyi ágazaton vagyok.
Én Schulz Vivien Alma vagyok, 14 éves és angol nyelvi előkészítő osztályon vagyok.
Én Nagy Zsófia vagyok, 18 éves nyelvi előkészítő osztály után az 5. évemet töltöm jelenleg itt gimisként.
Engem Nagy Bencének hívnak, én 19 éves vagyok, és a logisztikai technikusi szakmát képviselem.
Az első kérdésem mindenkihez szól. Hol tartotok most a jövőtök tervezésével kapcsolatban? Vannak-e már konkrét terveitek, vagy még keresitek az utatokat?
Nekem igazán komoly terveim még így 15 éves fejjel sajnos még nincsenek, de gondoltam már arra, hogy mivel a súlyemelésben elég jó eredményeim vannak, most legyenek azok az országos bajnokságokon elért eredményeim, vagy csak a kisebb területi minősítőkön elért érmek. Így gondoltam már arra, hogy esetleg azt folytatnám, ameddig csak tudom.
Nekem jelenleg még nincsenek konkrét terveim a középiskola után, de terveim köz szerepel, hogy felsőoktatási intézményben folytatom a tanulmányaimat.
Ez alatt az 5 év alatt szerencsére sikerült kialakítanom egy jövőképet, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Nyelvi előkészítős éveim alatt rájöttem, hogy a nyelvek mellett a magyar irodalom is igazán érdekel, úgyhogy magyar-német szakos tanárnak készülök.
Terveim között szerepel, hogy szakmai tanulmányaim után felsőfokú intézményt szeretnék tovább tanulni, majd szakmával szeretnék elhelyezkedni a későbbi munkavállalásom során.
Mi volt a legfontosabb szempont, ami alapján gimnáziumi vagy technikumi képzést választottatok?
Én mindenképpen azért választottam a szakmai vonalat a SIXI-ben, ugyanis az iskola elvégzésével szeretnék majd egy olyan szakmát is szerezni, amivel akár a későbbi ebben el is tudok helyezkedni egy elég jó munkahelyre.
Számomra fontos szempontok közé tartozik az oktatás színvonala, az iskolai légkör és a távolság, amik persze fontosak lesznek a jövőbeli munkámhoz, amiket a nyelvvel szeretnék majd folytatni.
Nyolcadikosként nem igazán tudtam, hogy milyen szakmát válasszak, így úgy gondoltam, hogy a nyelvtanulással semmiképpen sem fogok rosszul járni. Emellett a Szixiről ismerősök és családtagok révén csupa jót hallottam, így úgy éreztem, hogy ez lesz a jó választás.
A középiskolai tanulmány megkezdése előtt már felkeltette érdeklődésemet a logisztikai technikusi képzés, így számomra egyértelművé vált, hogy technikumi képzésben szeretnék tanulni. A jövőmre tekintve hasznosak találtam pedig a tanulmányi végén megszerezhető szakmai képesítést is, mely több lehetőséget nyújt középiskolai éveim után.
Visszatekintve, milyen mértékben váltotta be reményeiteket az általatok választott képzés, mennyire felelt meg az elvárásaitoknak a választott szakirány? Milyen módon segített a képzésetek a továbbtanulási vagy pályaválasztási döntésben?
Személy szerint erre a kérdésre érdemleges választ még sajnos én nem tudok adni, de remélem majd 4 év leforgása után máshogy fogunk a kérdésre választ adni.
Eddig nagyrészt megfelel az elvárásaimnak, az angol órák színvonala jó, és úgy érzem, hogy a képzés segít és segíteni fog abban, hogy később könnyebb legyen a pályaválasztás vagy az egyetemi döntés.
Véleményem szerint ez az iskola teljes mértékben beváltotta azokat a reményeket, amikkel én idejöttem 9-es fejjel. Sok mindenben sikerült fejlődnöm, nagyon sok embert megismertem, és általuk saját magamat is megismertem. A tanárok és az órák is csupa pozitív élményeket adtak igazából, és nem volt kérdés, hogy emiatt, a közeg miatt én mindenképpen az oktatásban szeretnék elkezdeni később.
Teljes mértékben egyetértek Zsófi mondataival. Én nekem is az előzetes elvárásaimat úgy gondolom, hogy teljesítette az iskola, valamint a tanárok is. Úgy érzem, megtaláltam az utamat. A továbbtanulási szándékaimat is főként ezen irányzatban szeretném folytatni.
Nyolcadikosként biztosan volt valamiféle elképzelésetek az iskoláról és az általatok választott képzésről. Hogyan látjátok? Mennyire vannak összhangban az elképzelések és a tapasztalataitok?
A felsőbb éves barátaimtól, illetve a régebben ide járó családtagjaimtól is rengeteg jót hallottam az iskoláról. És a tapasztalataim csak alá tudják támasztani azt a sok jót, amiket hallottam.
Nyolcadikosként kicsit idealizáltam a gimnáziumot, a hallottak szerint is, de a valóságban is sok pozitív élmény ért, és elképzeléseim nagy része megvalósult.
Amikor elkezdtem a Szixit, megmondom őszintén, kicsit tartottam az új közegtől, hogy mennyire fogok tudni beilleszkedni, mert bár sokan jót mondtak erről az iskoláról, nyilván az emberben van egyfajta izgatottság az új emberek és az új helyzetek irányába, viszont ez a kezdeti, mondhatni, szorongás idővel teljes mértékben feloldódott, és csupa jó élményekkel fogok ebből az iskolából távozni a tanulmányaim lezárása után, és kívánom a 9-eseknek, hogy ők is hasonlóan ilyen jó élményekkel fejezzék majd be 4 év után a Szixit.
Kiegészítve a többiek szavait, én még a elmagányosodással gondoltam, hogy problémák lesznek, ugyanis itt a megfelelési kényszerem, valamint az új iskolába való megfelelési kényszerem gondoltam, hogy elő fog jönni. Azonban rendkívül pozitív tapasztalataim voltak már az első évben is, mind közösség, mind pedig a tanárokkal kapcsolatban. Így az éveim során folyamatosan segítettek tanáraim szakmailag is fejlődni, valamint a közösséggel is egyre jobban összhangra találtam.
Fontosnak tartjátok, hogy valaki már a középiskolában szakmát szerezzen?
Számomra fontos, hogy az érettségével együtt egy szakmát is szerezzek majd, amivel esetleg a későbbiekben el is tudok helyezkedni. Habár, ha esetleg az életem olyan partokra sodor majd, hogy nem megyek egyetemre, a tanult szakmámmal valószínűleg el is tudok majd helyezkedni reményem szerint, de az is lehet, hogy a későbbiekben létrehozom a saját súlyemelő szakosztályom, ami az egyik rettentően nagy álmom, és ott azért nem hátrány, hogyha tudom a pénzügyi dolgokat, de alakulhat akár, hogy még az életem a későbbiekben. Nem tudom, hogy a többiek ezt hogy gondolják, hogy fontos-e nekik.
Szerintem ez emberfüggő. Van, akinek jó, ha korán szakmát választ, de másoknak, például gimnáziumban hasznosabb, ha több időt kapnak a döntéshez. Nem feltétlenül tartom kötelezőnek, szerintem ez a fontos, hogy az iskola segítsen felismerni az érdeklődési köröket és az erősségeket.
Személy szerint én Viviennel értek egyet. Középiskolásként szakmát szerezni természetesen előny lehet későbbi életünk során, Ugyanakkor azt gondolom, hogy az ember nem csak egy szakmaszerzésből tud előnyt kovácsolni saját magának, hiszen tanulhat nyelveket, szerezhet nyelvvizsgát, ami szintén hasznos dolog az élet számos területén.
Én úgy gondolom, aki magabiztosan kiválasztott szakmában, az nézzen utára nyugodtan, jelentkezzen, hisz, hogyha magabiztosan el tudta dönteni már előzetesen, hogy ő azt a szakmát szeretné tanulni, akkor ez egy biztos jó választás lehet. Aki pedig bizonytalan, az válassza a gimnáziumi képzést, hiszen több lehetőség marad a későbbiekben eldönteni, hogy mi is szeretne lenni, ha felnő.
Változott-e a jövőképetek az iskolai évek alatt? Ha igen, mi hatott erre a leginkább?
Erre a kérdésre én még jelenleg nem tudok válaszolni, mivel még most kezdtem szeptemberbe a középiskolát, majd végzősként valószínűleg már fogok tudni érdemleges választ adni erre a kérdésre.
9-esként még erre én sem nagyon tudnék konkrét választ adni.
9-es fejjel úgy gondoltam, hogy nyelvi tanulmányaimat befejezve, kétségkívül fordító, illetve tolmács szeretnék majd lenni. Az 5 év alatt viszont nagyon sok minden változott, új dolgokat ismerhettem meg, így igazából rá kellett, hogy jöjjek, hogy a fordító-tolmács szakma nem igazán nekem való. Sokkal inkább az emberekkel való foglalkozás, a nekik segítés és igazából a tudás átadása vált számomra nagyon érdekessé, így nem volt már kérdés, hogy tanári szakra szeretnék tovább tanulni, mivel szeretek nyelveket tanulni, és a magyar nyelv és irodalom is nagyon érdekel, ezért kialakult az a kép a fejemben, hogy magyar-német szakos tanár szeretnék lenni.
Zsófival szemben nem változtak az én terveim a jövőt illetően, továbbra is tovább szeretnék tanulni a szakmával kapcsolatban.
Milyen készségeket adott nektek az iskola, amelyet szerintetek a középiskola után is hasznosak lesznek?
Én jelenleg még kevés szakmai tárgyat tanulok, de tapasztalataim szerint biztosan fogom tudni őket hasznosítani. Most legyen ez a gépírás, vagy akár a gazdasági témák, vagy a megfelelő kommunikáció megtanulása. Tényleg lehet ez akármi, de remélem majd fogom őket, sőt biztos vagyok benne, hogy fogom őket tudni hasznosítani a későbbiekben.
Nyelvi előkészítős osztályon eddig nekem fejlődött a nyelvtudásom, a kommunikációs készségem és az önálló tanulás. Ezek szerintem a középiskola után is nagyon hasznosak lesznek.
Középiskolai éveim alatt, mint tudásban, mint tapasztalatban sikerült gyarapodnom. Mint ahogy már az előbb is említettem, németből is és angolból is sikerült felsőfokú nyelvvizsgát szereznem. Emellett az iskolában szervezett egyházi, illetve iskolával kapcsolatos rendezvényeken a zenei előadásban segítkeztem, mind énekesként, mind pedig a próbákon is részt vettem. Ezen alkalmakkor javult a kommunikációs készségem, valamint rutint is szereztem, és egyre jobban sikerült legyőznöm a fellépések előtt rám törő lámpalázat.
Az elmúlt évek során nyilvánvalóan főként a szakmámban fontos készségeket sajátítottam el, de fejlődött ezeken kívül a kommunikációs, a döntéshozatali, valamint a felelősségtudatom is.
Mit tanácsolnátok egy most pályaválasztás előtt álló 8-osnak?
Azt tanácsolom nekik, hogy választák azt a szakirányt, ami érdekli őket, és hallgassanak a megérzéseikre, és ne a barátok után menjenek, hogy jaj, de jó lesz most, ugyanarra a szakra megyünk a barátok a barátnőkkel, mert mi van akkor, hogyha ezt a szakot nem fogják szeretni, és nem fogják élvezni, és ennek semmi értelme nincsen, de ugyanakkor fogadják el a felnőttek tanácsait. Ha esetleg azon szeretnének tovább tanulni, akkor ajánlom figyelmükbe a Szixit.
Teljesen együttértek Tamással, és azt tudom még ajánlani, hogy ne csak a jegyek alapján döntsenek, hanem azt is nézzék meg, hogy mi érdekli őket igazán, és hogy olyan szakmát válasszanak, ami érdekli őket, és szívesen végeznek.
Pályaválasztás előtt mindenképpen bennünk van a megfelelési kényszer, és mit válasszunk, és miért pont ezt válasszuk. Szerintem fontos végig gondolni alaposan, hogy mi az az út, ami számunkra jó lehet, és ha esetleg még nincsen konkrét szakma, ami ilyenkor az eszünkbe jut, hogy érdekel minket és jók lennénk benne, akkor a gimnáziumi képzések valamelyike a megfelelő. Hiszen akkor még lesz időnk bőven eldönteni, hogy mi a mi útunk.
Én egyetértek a többiekkel, igazából annyival tudnám kiegészíteni az előbbiekben elhangzottakat, hogyha valakinek konkrét szakmai érdeklődése van, bármilyen irányban, akkor annak tudatosan, folyamatosan nézzen utána. Én tudom ajánlani álláshirdetések elolvasását, valamint akár honlapokat, szakmai weboldalakat látogatni. Valamint akinek nincsen konkrét elképzelése, én a gimnáziumi képzést tudnám ajánlani, ugyanis ott találhatja meg a legtöbb lehetőséget későbbiekre nézve.
Zárásként egy mondatban válaszoljatok. Szerintetek mi a legnagyobb értéke annak a képzésnek, amelyet választottatok?
Bízok benne, hogy a választott pénzügyi szakmám majd a későbbiekben segít a pénzügyi dolgokat logikusabban átlátni minden téren, és remélem, hogy majd abban is segít, hogyha esetleg lesz egy olyan pénzügyi dolog, ami mondjuk kockázatokat ölel fel, abba észszerűen fogok belemenni, és nem úgy, hogy mindent egyszerre feldobok egy paklira, hanem csak óvatosan kezelem majd a dolgokat.
Szerintem a nyelvi osztálynak a legnagyobb értéke az, hogy biztos alapot ad a továbbtanuláshoz és a nyelvtanulás fejlesztéséhez.
Ennek az 5 évnek legnagyobb értékei közé tartozik az a rengeteg jó emlék, amivel gazdagodtam. A tanulás által és a célok által kifejlesztett fegyelem és elköteleződés a céljaim felé, és mindenek előtt a tudás, hiszen a tudás érték.
A logisztikai technikus képzésnek szerintem legnagyobb értéke, hogy a későbbiekben munkavállalási lehetőséget biztosít, valamint tanulmányok szempontjából szerintem a megszerzett tapasztalat, szakmai versenyeken való részvétel, vállalatlátogatások és szakmai gyakorlatok válnak legnagyobb értékké a képzésnek.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Maradjanak velünk, hisz hamarosan az edukáció kiállításról hallhatnak egy beszámolót.
On the side and held my breath for too long. On the water, I'm not staying silent, but trading stones for gold anymore. A face in the sunset and leaving behind all of the broken things in my life. No, I won't wait anymore, wait anymore. No, I can't take anymore, take anymore. Oh Lord, have mercy on me. This wasteland is all I can see. My heart.
Az Edukáció Nemzetközi Oktatási Kiállítást idén 25. alkalommal rendezték meg január 9 és 11 között Budapesten. A rendezvény célja, hogy a középiskolásoknak átfogó képet adjon a továbbtanulási lehetőségekről. Ez a kiállítás Magyarország egyik legjelentősebb oktatási eseményének számít. A résztvevők között több mint 100 egyetem és főiskola volt jelen. Az intézmények többsége magyarországi felsőoktatási intézmény, de külföldi egyetemek és szervezetek is megjelentek, például Ausztriából, Németországból és más európai országokból. Az eseményt általában 50-60 ezer látogató keresi fel. A standoknál az egyetemek bemutatták a képzéseiket, a felvételi követelményeket, a ponthatárokat és az egyetemi élethez kapcsolódó lehetőségeket. Sok helyen jelenlegi hallgatók álltak a pultoknál, akik saját tapasztalataikról is beszéltek. Emellett külön standok tájékoztattak az ösztöndíjakról és a külföldi tanulmányi lehetőségekről, például az Erasmus programról. A kiállítás egyik nagy előnye, hogy nem csak információgyűjtésre ad lehetőséget, hanem interaktív programok is várják a látogatókat. Több standnál lehetett kipróbálni logikai játékokat, kvízeket és különböző szakmákhoz kapcsolódó feladatokat. Emellett táncelőadások, VR szemüveges bemutatók és pihenő sarkok is helyet kaptak a rendezvényen. Számos standnál tájékoztató füzeteket osztogattak, amelyekből további érdekességeket lehet megtudni. A nagy látogatószám miatt néha zsúfolt volt a tér, ami megnehezítette a standok megközelítését. Ugyanakkor a hangulat összességében rendkívül vidám és barátságos volt. Számomra az edukáció kiállítás nagyon hasznos volt, mert közvetlen betekintést nyerhettem az egyetemi életbe, és megismerhettem annak mind a pozitív, mind pedig negatív oldalát. Ez segített abban, hogy reálisabb elképzelésem legyen a továbbtanulásról. Az edukáció egy jól szervezett és informatív esemény, amely valódi segítséget nyújthat a diákok számára. A legfontosabb, hogy legyél nyitott, merj kérdezni, és bátran fedezd fel az egyetemek és főiskolák világát.
Mai műsorunkban a továbbtanulásról beszélgetünk. Arról, milyen lehetőségek állnak előttünk a középiskola alatt és után, milyen utakat kínál a gimnáziumi és a technikumi képzés, valamint hogyan segíthet egy iskola döntésekben. Megismerhettük az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium képzési kínálatát, végzős diákok tapasztalatait és tanácsait. A kilencedikesek pedig összevetették hajdani elvárásaikat és jelenlegi tapasztalataikat. Az edukáció kiállításról szóló beszámoló pedig abba adott betekintést, milyen lehetőségek várnak ránk a középiskola után. Ha egy gondolatot szeretnénk útravalóként kiemelni, aztán az, hogy a továbbtanulás nem egyetlen döntés, hanem egy folyamat. Kérdésekkel, tapasztalatokkal és egyre tisztuló célokkal. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. március 7-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia hívei a keresztútról és annak első két stációjáról elmélkednek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. A nagybőti szentidőben járunk, és éppen ezért egy különleges témán gondolkodtam, hogy miről is beszélgethetnénk ma itt a stúdióban, és még az is lehet, hogy nem is egy műsor kerekedik ki belőle, hanem akár több műsor is megvalósulhat. Arra gondoltam, hogy jó lenne kicsit beszélgetni a keresztútnak a 14 állomásáról, amit inkább általában csak az imádságokban hallunk, vagy ott találkozunk ezekkel a stációkkal, ezekkel a történésekkel, és érdemes lenne kicsit megvizsgálni, akár így beszélgetésben, hogy mit jelentenek ezek a stációk, mit jelent a keresztút, mint olyan, hogyan alakult ki ennek a szokása, és hogy tulajdonképpen egyik vagy másik stációnak, keresztúti állomásnak mi az üzenete felénk, mai 21. században élő keresztények felé. A keresztút önmagában, mint olyan, tulajdonképpen Jézus szenvedésének a megismerése, Jézus szenvedés történetének és a halálba vezető útjának a megismerése. Minden keresztutat úgy kezdünk, hogy Jézussal akarunk együtt menni ezen az úton, persze mi csak lélekben tudunk csatlakozni a keresztúthoz, hiszen nem voltunk ott és nem éltük át fizikálisan, tehát így nem is tudunk azonosulni teljesen ezzel a szenvedésekkel teli úttal, de lélekben össze tudunk vele kapcsolódni. Ferenc pápa, amikor a keresztútról beszél, a következőt mondja: a keresztúton Jézussal együtt járunk. Jézus az út, és mi vele fogunk menni, mert ő maga is végigjárta az utat. Amikor közöttünk volt, gondoskodott a betegekről, segítette a szegényeket, igazságot tett, prédikált, tanított, járta az utat. Fontos az, hogy az imádságok alkalmával a keresztút a szívünkbe vésődjön. A Kálvária útja, a keresztút a szívünkbe épüljön be. Jézusra nézünk a keresztúton, majd ahogy elhalad, mi is utána megyünk. Jézus útja maga az Isten, aki kilép önmagából, hogy közöttünk járjon. Ferenc pápa szavai a keresztútról ezek voltak, illetve még azzal egészíti ki, hogy Jézus át akarja ölelni az életünket. Igen, a tiédet és mindannyiunkét. És azt mondja, hogy azt is jó tudatosítani, hogy Jézus az utat értünk járja. Jézus értem vállalja ezt az utat, érted vállalja ezt az utat, hogy az életét adja. És ahogy a János evangéliumban olvassuk, senkinek sincs nagyobb szeretete, mint annak, aki életét adja barátaiért. Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja másokért. Ezt Jézus tanította. Ezért van az, hogy amikor a nagybőti szentidőben különösképpen a megfeszített Krisztusra nézünk, még ha fájdalmasan is néz ki, meglátjuk annak a szeretetnek a szépségét, hogy mindannyiunkért az életét adta. A keresztút tulajdonképpen éppen ezért az alapja minden imádságunknak, hiszen arról szól, hogy mit tett Jézus. Hogy mit tett Jézus azért, hogy megváltson bennünket, hogy a megváltás örömhírét közvetítse. Számotokra mit jelent a keresztút? Mennyire ismeritek a keresztútnak a hagyományát, mennyire él a ti hitéletetekben, vallásgyakorlatotokban a keresztút? Krisztát ugye egyik irányból, Timit meg a másik irányból kérdezzük, mert mind a ketten más utat jártatok be az egyházi hagyományok vagy szokások megismerésében. Neked milyen emlékeid vannak, Kriszta, ilyen legkorábbi emlékeid a keresztút járásról?
Hát a legkorábbi emlékem az sajnos felnőtt koromban van, akármilyen hihetetlen. Gyerekkorunkban is elmentünk, de nem igazán fogtuk fel az értelmét. Tehát az a baj, hogy az volt szerintem a gond, hogy igazából nem kaptunk erről úgymond komolyabb tanítást, vagy részletesebb tanítást, hogy mi is ez. Viszont nekem az egyik legkedvesebb imádságom a keresztút. Ez nem jelenti azt, hogy hú, akkor mindig járom, és sikerül minden pénteken, ilyenkor nagybőjtben azért sikerül, de egyébként minden nap nem, de rengeteget közeledtem Jézushoz az ő kegyelméből a keresztút által. Tehát, hogyha igazából végig megyek rajta, én a Kolosszeumbeli keresztutakat szeretem, van egy ilyen könyv, ami összegyűjtötte a Kolosszeum keresztútjainak az elmélkedéseit, állomásait, hihetetlenül jó, tehát én ajánlanám a kedves hallgatóknak is, aki nem ismeri esetleg. Valami szenzációs van, amikor Jézus csak is emberi oldalról mutatja be, hogy végig járta a keresztutat, hogy milyen gondolatai lehettek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki, bárki belefog úgymond most kicsit egyszerűbben fogalmazva a keresztútjárásban, mindig megtalálja az életének egy részletét ezen a keresztúton.
Nyilván nekem nem volt előismeretem erről, tehát nem is nagyon tudtam. Láttam templomokban ugye magát a stációkat ábrázoló képeket vagy szobrokat, de igazából magával a folyamattal tisztában voltam, mert mint ahogy mondtam, tehát én a Bibliát olvastam, tehát így a folyamatot azt tudtam, de megérinteni az jóval később érintett meg. És minél inkább törekszem arra, hogy a Jóistent minél közelebb engedjem magamhoz, és őt jobban megismerjem, annál inkább van hatással rám, így a mindennapokban is. De, mint ahogy Kriszta is mondta, nekem elsősorban ilyenkor a nagybőti időszakban erősödik ez fel, tehát ilyenkor mindenképpen időszakítok arra, hogy péntekenként ugye a teljes keresztutat, de minden nap eszembe jut érdekes módon egy-egy történés a keresztúttal kapcsolatban.
A keresztútnak érdekes a történetéről, hogyha egy picit szeretnénk jobban ismereteket gyűjteni, szerezni, akkor egészen messzire nyúlik vissza maga a keresztút járás hagyománya, körülbelül a 14. századra, amikor a ferencesek, ugye akik a Szentföld őrzői, az odaérkező zarándokokat végig vezették azon az útvonalon, ahol a hagyomány szerint Jézus is végig haladt. Az úgynevezett pretórium a pilátusi ítélet helyétől a Szent Sírig, gyakorlatilag a Golgotáig, ahol keresztre feszítették. Ugye 14 emlékhelyet alakítottak ki ezen az úton. Igaz, hogy a stációk száma változó volt, volt 7, volt 12, aztán 14. Volt, ahol már az 1500-as évek második felében 43-ig bővítették a stációkat. Aztán végül is a 14 stációs keresztút lett világméretű, és terjedt el, ami Szent Lénárd nevéhez fűződik, aki gyakorlatilag ezt a formát terjesztette és fogadta el, és nagyon sok helyen hozzácsatoltak, főként a II. Vatikáni zsinat hatására, egy 15. állomást is, de ezt kevés templomban ábrázolják, ez a feltámadás állomása, a 15. állomás, de ez is teljesen elfogadott mostanság, hogy ezt is hozzácsatoljuk a keresztúthoz. Mindenképpen a ferences szerzetesek voltak a keresztúti állítatosság legbuzgóbb terjesztői, akik a keresztutat régi latinos nyelven Szent Circulusnak nevezték. Ez ugye azt jelenti, hogy Szent Körjárás, vagyis mindig körbejárták ezeket a képeket, tehát nem egy helybe állva imádkoztak, hanem végigjártak, körbejártak a templomon, aztán később nem csak a templomon, hanem a templomon kívül a Kálvária dombokon és azokon a helyeken, ahol felállították Jézus szenvedésének a 14 állomását. Mindenképpen Szent Lénárd nevéhez kötődik, aki az 1600-as években élt, az 1600-as évek második részében ő volt az, aki ezt az állítatosságot rendszeresítette. Ő maga a feljegyzések szerint 576 ilyen 14 stációs keresztutat állított fel és épített meg azért, hogy ezt az állítatosságot terjessze. Őt nevezték régen Itália apostolának is. 40 éves missziós működése idején 326 népmissziót, prédikációt tartott Észak- és Közép-Olaszországban. Később szentté avatták. A hagyományos keresztútnak sok üzenetet hordozó állomása van, és ezek az állomások, vagy más nevükön stációk Jézus szenvedését ábrázolják, és általában templomon belül, vagy templomon kívül állítják fel ezeket. A templomban ugye keresztúti képeket szoktunk látni a falon, körbe 14 helyen, kint a templomon kívül pedig kálváriákat, amelyek egy-egy dombra épültek, vagy akár egy-egy síkterületen is szabadtéri keresztútként funkcionálnak. A mai műsorban szeretném, hogyha az első három stációról beszélgetnénk, amiről talán tudjuk, hogy az első három stáció, ugye Pilátusnak az ítélete, az első stáció, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust, a második Jézus vállára veszi a keresztet, a harmadik pedig Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. És akkor innen indulna ez a beszélgetés tulajdonképpen, itt már a beszélgető társaim nagyon szeretnének hozzászólni a témához, éppen ezért meg is adom nekik a lehetőséget, és nézzük meg az első stációt, Pilátus halálra ítéli Jézust. Tudjuk azt, hogy Pilátus alapvetően próbálja bebizonyítani Jézusnak az ártatlanságát, próbál a védelmére is kelni úgy félszavakkal, félmondatokkal, aztán végül is a tömeg az, aki meggyőzi őt arról, hogy ne bocsássa szabadon. Tehát enged a tömeg hangjának azért, mert hogy a tömegből elhangzik az a gondolat, hogy a hatalma van veszélybe Pilátusnak, és a hatalmát félti, a császárra hivatkoznak, próbálják őt érzelmileg befolyásolni, aztán még a felesége is Jézus védelmére kell, és ebben a pillanatban történik meg az a híres jelenet, amikor Pilátus megmossa a kezeit, ebből születik ez a mondás, hogy mosom kezeimet, vagyis levettem a kezemet az ügyről, levettem a felelősségemet, kibújtam a felelősség vállalás alól, és mindenki csináljon, amit akar, című történet. Ez az első állomás. Számotokra mit jelent ez az állomás, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust? Mi ma hogyan értelmezhetjük ezt? Miért jelenik meg a keresztúton? Miért fontos ezzel kezdeni mondjuk az imádságot? Mi jön le nektek ebből a stációból, hogyha ezt hallod, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust?
Nekem így a saját életembe jutott eszembe példa. Lehet, hogy nem feltétlenül jó, de hogy mi is hányszor ítéljük halálra Jézust az életünkben, hogy mondjuk hányszor viszel a világ minket, vagy a társaság, vagy bármi, hogy gondolkodunk-e azon, hogy hú, most akkor meg kellene szólalnom Jézus mellett, vagy fogom is akkor azt mondom, hogy hát akkor most inkább nem, jaj, mert mi lesz, ha nem szeretnek, tehát ez gyerekeknél is látom, hogy nem fognak szeretni akkor, hogyha mondjuk kiállok emellett, meg amellett, holott tudom, hogy ő jó. Tehát látom az igazságot, és mégse teszem meg, hogy mondjuk kiállok Jézus mellett, vagy akár egy másik ember mellett is. A hitem mellett is. Tehát, hogy elvisz a világ sokszor, meg az, hogy engem szeressenek.
Igen, sokszor, ugye ebből született talán ez a mondás, hogy bűnösök közt ugye cinkos, aki hallgat. Tehát Pilátus hiába tudta Jézus ártatlanságát, és meg is védhetjük Pilátust, hogy nem volt ő olyan gonosz ember, érezte, hogy valami nincs rendben, tapasztalta, látta Jézus tekintetét, Jézussal való beszélgetésben elegyedett, ugye, és hát azért ott Jézus mond neki megdöbbentő dolgokat, és megdöbbent Pilátus, de valahogy a népszerűségét, az imidzsét, ugye modern szóval, nagyon féltette az emberek előtt, tehát ez látszik, hogy igazából az ő bűne ebben áll, hogy egy igaz embert hagyott elveszni, az ő emberségében magára hagyta, nem kelt a védelmére, vagyis ez az igazságérzet, tehát feladta a lelkiismeretének a szavát, pedig a lelkiismerete is szólt, sőt, külső hangokat is, az Isten oda küldte az ő feleségét is, hogy figyelmeztesse, és ő nem, a népszerűségét és a hatalmát igazából nem adta fel. De ez egy érdekes dolog különben, hogy mennyire tudja az embert ezt befolyásolni.
Nekem erről a stációról az jut eszembe, hogy Jézus megtehette volna azt, hogy nem fogadja el ezt az ítéletet. Tehát ő ebből a helyzetből nagyon könnyen szabadulhatott volna, ő mégis vállalta azt értünk, hogy kimondják felette azt, hogy meg kell, hogy halljon. És ez a fajta önfeláldozás, ami szerintem nagyon követendő lehetne, és próbálhatnánk ezt megközelíteni egy picikét, így a mindennapokban, csatlakozva ahhoz, amit Kriszta mondott, hogy egy megfoghatatlan példaképű ebben is nekünk.
Sok esetben ugye tűrni, vagy elviselni, elfogadni azokat az ítéleteket, amelyeket mások azért hoznak, hogy a népszerűségüket megőrizzék. De nagyon sok mindenre tanít, biztos ez az első stáció, és nagyon sok mindenről elgondolkodhatunk, amikor erről hallunk, ezt halljuk, ezt imádkozzuk, akár a templomban, akár otthon imádkozzuk a keresztutat, hogy ott van egy igaz ember, és ott van egy másik, akinek hatalma lenne fellázadni és felkelni az ő védelmére, és a népszerűsége miatt nem teszi azért, hogy a jó képet, ami róla kialakult, azt tartsa a főpapok, az írástudók, a nép előtt. És tulajdonképpen igazából itt van óriási nagy bűne Pilátusnak, és a mai világnak is talán, hogy sokszor az igazak mellett nem áll ki, hanem csendbe sunnyog, csendbe hallgat, és nem áll ki az igazak védelmében, nem áll ki a gyengék védelmében, hanem nagyon sokszor csak ítél ez a világ, és ezt látjuk a társadalomban is, hogy nagyon sokszor a társadalmunk is csak ítél, kimondja az ítéletet, és úgy csinál, mint pillanatos, ugye mossa kezeit, nagyon sokszor, amikor felelősséget kellene vállalni, sokan csak a kezüket mossák, és leveszik a kezüket sok ügyről, sok történésről, sok hibáról, sok bűnről, és mindenki a mosom kezeimet felkiáltással hátralép, és igazából nagyon sokszor eljutunk oda, hogy nem állunk ki az igazak mellett, nem állunk ki azok mellett, akik rászorulnak arra, hogy valaki a pártjukat fogja és kiálljon mellettük, és tulajdonképpen Jézus, mint igaz ember, ennek lett az áldozata, hogy nem volt, aki kiálljon mellette. Tulajdonképpen ott és akkor a Jeruzsálembe való virágvasárnapi bevonulás után, amikor mindenki éjjelzett, mert azt gondolták, hogy majd látványos csodákat tesz, majd elkápráztatja őket, és úgy táncol, ahogy fütyülnek, igazából csalódniuk kellett, mert Jézus nem hajlandó jeleket és csodákat tenni az emberek kedvére, mert nem erre kapta a hatalmát, és utána ezek az emberek gyakorlatilag nem állnak mellé, nem védik meg, mert nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. És nagyon sokszor ez van most is, hogy amikor valaki nem úgy táncol, ahogy fütyülnek mások, akkor képesek arra hamar, hogy ellene forduljanak, és visszafordítsák azt, amit nem tett meg az ő elvárásaiknak megfelelően. És ezért nagyon sok igaz ember, ugye hát sokszor kárt szenvedés ítélet alá esik, mint ahogy Jézus Pilátus előtt, és bár sokszor emlegetjük, hogy Pilátus nem teljesen volt hibás Jézus ítéletében, de itt azt gondolom, hogy hát mégiscsak az volt, hiszen hallgatott az emberekre, és hallgatott arra, amire őt bíztatták a hatalmával, fenyegetve és elérzékenyítve őt. És aztán utána folytatódik a történet, Pilátus megmossa kezeit, Jézust elítélik a törvények szerint, és nagyon érdekes még egy jelenet, ami ugye nincs a keresztúton, mint stáció, de ide kapcsolódik az elsőhöz, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy kit bocsássak szabadon, és milyen érdekes, az emberek egy rablót választanak, egy olyan bűnözőt, akiről mindenki tudja, hogy bűnöző, és tulajdonképpen Jézusról is mindenki tudja, hogy igaz. Tehát egyikről tudják azt, hogy egy igaz ember, egy ártatlan, a másikról pedig tudják, hogy egy bűnöző, egy rabló, és esetleg ők is később az áldozatául eshetnek, és mégis Barrabást választják. Szerintetek miért választották az emberek az igaz helyett a bűnöst? Ez ugyan érdekes kérdés, vagy egy érdekes dolog, hogy miért nem Jézust választották vajon az emberek?
Manapság is van az, hogy a népszerűbbet választják, aki hogy mondjam, amikor kimondják nekünk az igazságot valamiről, az nagyon sok embernek úgy jön le, hogy megköti a szabadságában, hogy nekem nem mondják meg, hogy én milyen legyek, hogy azért Jézus elmondta, hogy mik a kritériumai, úgy mondanak nagyon csúnya szóval, hogy ugye a mennyországba jussunk, hogy mit kell tennünk azért, hogy valóban arra a helyre jussunk, amit az Atya számunkra készített. És hát ez nem mindenkinek tetszett, ugye szeretjük manapság is a kényelmes életet, azt az életet, amit mi irányítunk, minket ne irányítson senki, és ott van ez a rabló, aki tök mindegy, de nem akarja az életünket irányítani. Igaz, lehet leural, lehet leszúr minket a következő utcasarkon, de mégiscsak az életemnek én vagyok az ura, nekem senki ne akarja megmondani. Hiába tudták azt, hogy igaz, de úgy gondolták, hogy ez teljesítetlen, meg egyébként is miért szól bele az életünkbe, ami manapság vagy a közösségi médiában. Hogyha bárki az igazságot mondja meg, és nekünk az nem tetszik, mert amit te is mondtál, Balázs, atya, hogy nem úgy táncol, hogy fütyülünk, akkor abban a pillanatban tücsköd békát rákiabálnak.
Pilátusról érdekes, hogy vajon miért bízza rá a népre, hogy ők válasszanak. Olvastam egy ilyet, hogy talán Pilátus bízott a népnek a józan ítélő képességébe, és azt remélte, hogy meg tudja őket győzni arról, hogy így érzelmileg, hogy Jézus ugye ártatlan, és azt remélte, hogy sikerül ugye ezt elérni, hogy a nép igazából a vallási vezetőkkel szemben kimondja Jézus ártatlanságát, de ez nem sikerült. És még egy érdekes dolgot olvastam, amit most így még ide tennék megosztásként, Barrabásról, amit én sem hallottam eddig, hanem most szembesültem ezzel, és tényleg így az értelmezés szerint talán lehet ennek valóság alapja. Nagyon érdekes. Ugye azt mondja egy tanulmány, hogy Barrabást, ugye a gyilkost kellett volna a középső kereszten megfeszíteni. Elemezzük egy kicsit Barrabásnak a nevét. A Barrabás név nem utónév, hanem családnév, úgy, mint abban az időben nagyon sokszor, ugye a hagyomány szerint hozzátették a nevekhez a bár szót, ami azt jelenti, hogy valakinek a fia, sokszor halljuk ugye az evangéliumban is például, hogy Simon Jónás fia, tehát a bár azt jelenti, hogy valakinek a fia, és az Abbás ugye az édesapjának a neve volt, tehát Bar Abbás azt jelenti, hogy Abbás fia. Tulajdonképpen az atyafia is sok korai kézirat feljegyzi, hogy Barrabásnak a keresztneve Jesua volt, vagyis Jézus. Ezt Nem tudom, hogy mennyire hiteles adatok, de azt írják, hogy vannak erre történelmi adatok, mi vagy abban a korban nagyon-nagyon gyakori volt a Jézus névnek a keresztnévként való használata. És ugye maga a Jesua név, a Jézus név az azt jelenti, hogy Jahve megment, vagyis az Isten megment. És hogy milyen érdekes, hogyha így nézzük, a Barrabás név, ugye Bár Abbás, ugye, és hogyha, ami ugye Abbás fia, Isten megment, hogyha a keresztneve valóban Jesua volt, és milyen érdekes, hogy valóban Jézusnak az elítélése menti meg az ő életét, hogy nem őt feszítették keresztre. Tehát tulajdonképpen Jézus talán ezért is hagyja, hogy a nép Barrabást válassza és nem tiltakozik, mert ezzel ő megment egy életet. Ő tudja, hogy ő harmadnapra feltámad, de így ezzel megmenti Barrabásnak az életét, hogyha valóban ez a tanulmány igaz, és valóban így a korabeli tanulmányok alapján, vagy feljegyzések alapján Jesuha volt a neve, ami azt jelenti, hogy Isten megment, akkor valóban ott Pilátus előtt tulajdonképpen Jézus megmentette Barrabást, mint messiás. Érdekes, hogy milyen különleges dolog ez, hogy Jézusnak az egész szenvedése tele van a megmentéssel, hogy a kereszten is a bűnösökért imádkozik, mindig meg akar menteni valakit, és ezt egészen a haláláig folytatja. Tovább lépve Jézus vállára veszi a keresztet. Vajon mit jelenthet ez a stáció, ugye a ma embere számára, hogy vállra venni a keresztet?
Hát szerintem szembesülni a bűneinkkel például. Tehát nekem ez is jelenti. Tehát azt, hogy merjük azt felvállalni, hogy mi bűnösök vagyunk, merjünk szembenézni azzal, hogyha hibázunk, és tudjuk, hogy ennek ugyan lesznek következményei, vagy vannak következményei, de akkor is ezt az utat fogjuk járni.
Én a kereszttel kapcsolatban olvastam egyszer, mert mindig kerestem, hogy vajon mi lehet a keresztem. Lehet, hogy furcsa, de lehet, hogy vannak, akik még így vannak, vagy voltak vele. És hát nagyon hamar megmutatja az Isten, hogyha tényleg beszélgetünk vele erről, hogy szeretnénk tudni. Én egyszer elmondtam, másnap jött a válasz, akkor egy hónapig tartó jó gyászmunka volt, mire elfogadtam azt igazából, mi is az én keresztem az életemben. De ugye kisebb kereszteket kerestem, hogy mondták, hogy vannak kisebb, nagyobb keresztek, és akkor valahol azt olvastam, hogy kisebb munka, amit nem szeretünk megcsinálni mondjuk otthon. Én például nagyon nem szeretem etetni a kutyát. Nem tudom miért, de egyszerűen nem, és akkor inkább elvállaltam többször. Tehát ez is egy kisebb kereszt. Azok a dolgok, amik mondjuk nehezünkre esnek, nehezen végzünk el munkát, nem olyan szívesen csináljuk, Istennek felajánlva, egy kis keresztként nagyon-nagyon nagy kincsek lehetnek. A nagyobb kereszt pedig mindenkinek ott van az életében. Az én életemben azért, hogy a szüleim válása által létrejött szeretethiány azért az nyilvánvalóan az egész életemet végigkíséri. Az, ami, akivel, ugye, ha Jézussal járom ezt az utat, meg ezt a keresztutat, akkor szinte fájdalommentes, de az tény, hogy egész életen átcipeljük ezt a keresztet. Mi, akik mondjuk, akiknek ez a... De nyilván van több kereszt is létezik, amit az előbb elmondtam.
Hát igen, nyilván itt nagyon fontos, hogy amikor ezt a stációt imádkozzuk, akkor itt nem a fából készült keresztre gondolunk elsősorban, mert Jézus tulajdonképpen itt egyrészt felvette a gerendát a vállára, azt a fából készült kereszt részt, ugye talán tudjuk azt, hogy nem az egész keresztet vitte Jézus a Golgota felé, hanem csak a vízszintes ágát, azt a gerendát, amire a két kezét szegezték, ugye a vízszintes ágát hurcolta a vállán, a hátán. De itt ugye magára vette az ítéletnek a keresztjét, magára vette annak a keresztjét, hogy nem fogadják el őt az emberek, magára veszi annak a keresztjét, hogy kitaszították a társadalomból, magára veszi azt, ahogy látja az embereknek a gyűlöletét, haragját, látja, ahogy halálát kérik, és azt kiabálják, hogy keresztre vele, látja, hogy a tanítványai elfutnak, ott hagyják még azok is, akikkel a legszorosabb kapcsolatban volt, és gyakorlatilag ezt mind a vállára veszi. Vállára veszik akár a kudarcokat, hogy nem mindig sikerült az embereknek őt elfogadnia, és nagyon-nagyon sok mindent a vállára vesz. Éppen ezért, amikor a kereszt vállra vételéről van szó, akkor mi egyéni keresztjeinkre is gondolunk, hogy milyen terheket hordozunk, vajon mi minden nap milyen terheket veszünk a vállunkra, legyen egy betegség keresztje, egy nehézség, egy családi probléma, egy gyász, egy haláleset, egy emberi kapcsolat megromlása, egy munkahelyi zűrzavar, akár lelki probléma, lelki vívódások, sok-sok kereszt lehet, amit nap mint nap felveszünk, és ebben egyesülhetünk Jézussal. És azért ez egy nagy lelki könnyebbség annak, aki a keresztutat imádkozza, hogy ha Jézus a vállára vette minden nap a keresztjét, akkor nekem is meg kell tennem. És aztán, ahogy folytatjuk a keresztútról való elmélkedést, talán még mélyebben és még több mindent megértünk, hogy Jézus miért volt ennyire kitartó, és miért nem dobta el a keresztet, miért vitte és miért vette fel újra és újra a keresztet, és miért haladt előre ennek ellenére is. De hát erről már csak a következő műsorban tudunk beszélni, hiszen el is szaladt a műsoridőnk, úgyhogy mindenkinek áldott és kegyelemteljes időtöltést, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a nagybőjti szentidő mindannyiunk számára egy ajándék és egy lehetőség, hogy lemondjunk, böjtöljünk, imádkozzunk, vagy valamilyen jót tegyünk, jót cselekedjünk, amire buzdít bennünket a Szentatya és az Egyház is, akár a tartós élelmiszergyűjtés kapcsán, és ezt bátran tegyük meg, hogyha kicsivel is, de mindenféleképpen segítsük azokat, akik erre rászorulnak. És hogyha szívesen megtesszük, akkor az Isten is mindig örömmel fog rajtunk segíteni, hiszen ott van a Biblia aranyszabálya, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, tedd meg te is másokkal. Így kívánunk mindenkinek áldott hetet, áldott nagybőjti szent időt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány.